Az embernek elméje gondolja meg az ő útját, de az Úr igazgatja annak járását. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, a mi Urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteltünk kezdetén, helyünkön fennállva dicsérjük Urunkat a 138. Zsoltár első versének éneklésével, majd ezt követően helyünket elfoglalva a második, harmadik és negyedik énekkel folytassuk Istenünk dicsőítését. A 138. Zsoltár első verse így kezdődik: Dicsér téged teljes szívem.
Thank you.
hozzon. Teremtő édesatyánk, megváltó Úr Jézus Krisztusunk, megszentelő és vigasztaló Szentlélek Istenünk, szeretnénk neked hálát adni azért, hogy mielőtt még megismertünk volna tégedet, mielőtt még megszülettünk volna, te már elkészítetted, Úrunk, a mi szabadításunkat, és csodálatosan véghez is vitted. Köszönjük, Úr Jézus Krisztus, hogy megismerhettük a golgotai kereszt titkát, és köszönjük, Urunk, hogy az ismeretnél többet cselekedtél. Újjászültél bennünket, új életet adtál nekünk, és valóban neved imádására, magasztalására indítasz bennünket lelked által. Köszönjük, Urunk, hogy most ezen a mai estén is összegyűlhettünk, és köszönjük, Urunk, hogy neked énekelhetünk éneket. Kérünk, Urunkat, hogy folytathassuk továbbra a te tiszteletedet, őszinte alázatos szívvel, igédre figyelve, azzal az alázattal, Urunk, hogy a te akaratod előtt meg kell hódolnunk és azt cselekednünk. Kérünk, Urunk, hogy munkálkodjál szívünkben, te szólíts meg bennünket, add, hogy ne pusztán emberi gondolatok hangozzanak el. És kérünk, Urunk, hogy a te magod, az ige magvak a szívünkbe jutva valóban gyümölcsöt teremjenek majd. A te dicsőségede legyenek. Kérünk, Urunk, hogy így legyél közöttünk, munkálkodva, áld meg mai alkalmunkat. Amen. Istennek hozzánk szóló igéjét a Bírák könyvének 14. fejezetéből olvasom az első 9 verset. És lement Sámson Timnátba, és meglátott egy nőt Timnátban a filiszteusok lányai közül. És mikor hazament, elbeszélte ezt atyának és anyjának, és mondta: egy nőt láttam Timnátban a filiszteusok lányai között. Most azért vegyétek őt nékem feleségül. És mondta néki az ő atya és anyja: hát nincsenek a te atyád fiainak és az én egész népemnek lányai között nő, hogy te elmégy, hogy feleséget védj a körülmetéletlen filiszteusok közül. És mondta Sámson az ő atyának: őt vegyed nékem, mert csak ő kedves az én szemeim előtt. Az ő atya és anyja pedig nem tudják valahogy ez az úrtól van, hogy ő alkalmatosságot keres a filiszteusok ellen, mert abban az időben a filiszteusok uralkodtak Izrael fölött. És elment Sámson az ő atyával és anyjával Timnátba, és mikor Timnátnak szőlőhegyéhez értek, íme egy oroszlány kölyök jött ordítva elé. És felindítá őt az Úrnak lelke, és úgy ketté szakította azt, mint ahogyan ketté szakítják a güdőjét, pedig semmi sem volt kezébe. De atyának és anyjának nem mondta el, amit cselekedett. És mikor leérkezett, beszélt a nővel, aki kedves volt Sámson személy előtt. Mikor pedig egy néhány nappal azután visszatért, hogy őt hazavigye, lekerült, hogy megnézze az oroszlánnak holttestét. Hát íme egy raj méh volt az oroszlánnak tetemében, és méz. És kiszedte azt markaiba, és amint ment, mendegélt, eszegetett belőle, és mikor hazaért atyához és anyjához, adott abból nekik is, és azok is ettek. De nem mondta meg nekik, hogy az oroszlán holtteteméből vette ki a mézet. És ismételten olvasom a 4. vers első részét. Az Úrtól van ez. Kedves testvérek, a Bírák könyvében sok olyan férfi van, akik Izrael népét megszabadították különféle úton, módon, mert Isten ezt parancsolta nekik. Ezek a bírák más-más törzsekből származtak, különféle jellemű emberek voltak, és ezért mindegyiküket más és másként kell megítélnünk. Sámson az egyik legvitatottabb bíra volt, ugyanis a viselkedése elég félreérthető, és sok olyan dolgot tett, amelyet nem pusztán az akkor élt emberek tartottak botrányosnak, hanem bizony még ma is, amikor olvassuk a ő történeteit, hát bizony sokszor mi magunk is megbotránkozunk. A zsidókhoz írt levél azonban mégis őt a hit hősei közé sorolja, és mi sem vonhatjuk el tőle ezt a megtiszteltető címet, mert ő valóban Isten bírája és Isten embere volt. Tehát amikor a róla szóló történeteket olvassuk, akkor túllépve a botrányosnak tűnő dolgokon, keresjük azt, hogy Isten mit üzent az ő tette és cselekedetei által saját magáról. Ugyanis Isten a bírákon keresztül mindig a saját szabadításáról beszél nekünk. A bírák könyvének ez a fő témája. Hogyan szabadít meg bennünket Isten? Amikor Sámson történeteit olvassuk, akkor is ennek a kérdésnek kell a szemünk előtt lebegnie. Mit üzen nekünk Isten az ő szabadításáról? Három dologról szeretnék beszélni a felolvasott történet kapcsán. Az első az, hogy Isten szabadítása néha felületesen vizsgálva botrányosnak tűnik. Konkrétan amit Sámson tett. Másodszor arról kell beszélnünk, hogy ha valóban mélyenben megvizsgáljuk Isten embereinek a tetteit, akkor azt látjuk meg, hogy az Úrtól vannak azok. Ahogy az ige mondja, az Úrtól van ez. Harmadszor pedig arról lenne szó, hogy hogyan is kapcsolható Sámson története Jézus Krisztus szabadításához. Mit mond el nekünk arról? Az első tehát az, hogy nézzük meg, hogy mennyire botrányos volt az, amit Sámson tett. Gondoljuk végig. Sámson nagyon sok törvényt megszegett Izraelben. Sőt, mondhatni, hogy nem volt éppen egy erkölcsi példaképe a gyerekeknek. De mégis mindaz, amit tesz, bár látszólag ellentmond Isten törvényének, de ez csak a felületes vizsgálat után látja így az ember. Mire gondolok? Például a feleség választásra. Ahelyett, hogy a jövendő feleségét jól megismerte volna, és udvarolt volna neki, egyszerűen úgy választotta ki, hogy csak ránézett. Elment egy filiszteus városba, Timnádba, és ott ránézett egy nőre, megtetszett neki, és úgy választotta ki. Azt mondta, hogy ő lesz az én feleségem. Kiszemelte magának, és engedett a test kívánságának. És ezt személyesen maga is beismeri. A szülei előtt azt mondta, hogy láttam egy nőt, és ő kell nekem. És hogy mennyire lettek komolyak a szándékai és érzései ez iránt a nő iránt, az nem kétséges, hogy semennyire nem ismerte őt. Azért egy házasságnál egy kicsit komolyabb érzéseket várunk, nem? Hogy egy férfi azért így egy első látás után azonnal akarjon egy nőt. És mondhatni tehát botrányos az egész, ahogyan Sámson kiválasztja élete társát. Látszólag ész és minden komoly, mély érzés nélkül szánja el magát erre. Már ez is ellentmond Isten akaratának, ahogyan kiválasztja a feleséget. Ugyanis Isten azt akarja, hogy a házastársunkkal szoros, egymást valóban ismerő kapcsolatunk legyen, amely képes sok terhet és sok megpróbáltatást is megállni és kibírni. Isten nem egy felületes kapcsolatnak teremtette a házasságot, hanem mondhatni, hogy a legmélyebb ember közötti kapcsolatnak. Nem a testi kívánságnak kell uralkodnia, és nem az az elsődleges szempont, amikor valóban elhatározza az ember magát, hogy igen, ő lesz majd az én életem társa. De ha túllépünk ezen, hogy hogyan választotta ki Sámson az ő feleségét, nézzük meg azt is, hogy ki volt az ő felesége. Hát bizony ez a nő egy filiszteus volt. Ez egyrészt azt jelentette, hogy Sámson a saját népének ellensége közül való nőt választott. Ugyanis a filiszteusok ekkoriban megszállták Izraelt, rabló hadjáratokat indítottak ellenük, és bizony néha még embereket is öltek. És neki nem kellett a saját népe közül való nő, egy sem, vagy fogalmazzuk meg másként, az összes izraeli nő nem kellett neki, hanem az ellenség közül kellett neki egy valaki. Olyan valaki, akinek a bátyai vagy öccsei lehet, hogy éppen Sámson rokonait fosztogatják. Már önmagában ez is botrányos. Az ellenség közül választ nőt. Másrészt pedig az, hogy ez a nő filiszteus volt, azt jelentette, hogy ő nem Istenben hitt, hanem a filiszteusok istenét, Dágon nevezetű bálványt imádta. Sámson egy másik valláshoz tartozó nőt akart feleségül venni. Hogy egy kicsit beleképzeljük magunkat, ez olyan, mintha most itt valaki közülünk a gyülekezetbe bejelenteni, hogy én egy buddhistát, vagy éppen egy hinduista nőt fogok feleségül venni. Botrányos szinte. Minthogyha nem lenne elég hívő nő az egyházban. Minthogyha nem lenne elég hívő nő Izrael népe között. Isten a törvényében egyértelműen megtiltotta az ilyen vegyes házasságokat. Minden zsidó férfi számára egyértelműen megparancsolta, hogy csak izraeli nőt vegyenek feleségül. És az izraeli nőknek pedig megparancsolta, hogy csak izraeli férfihoz menjenek hozzá. Más nép tagjai közül nem választhattak. Isten ezt nem azért tette, mert gyűlölte volna a többi népet, hanem azért, mert nagyon jól tudja, hogy a vegyes házasság, amikor a fél más Istent imád, vagy éppen nem hisz egyetlen Istenbe se, az ilyen házasságok többnyire azzal végződnek, hogy a hívő fél elhagyja a hit útját. Nem szolgálja tovább Istent. Letéríti a párját a hit útjáról, és Isten imádata szenved csorbát, úgymond. Isten a hívők és a nem hívők közötti házasságot tiltja meg, azaz, ha az egyik fél nem az Urat imádja, akkor tilos volt elvenni őt. Sámson esetében ez a ragaszkodás ehhez a törvényhez még inkább időszerű volt. Hát gondoljuk végig. Sámson már születésétől fogva Istennek szentelt ember volt. Egy angyal jelentette be az ő születését. Már mikor megszületett, csecsemőként is azt mondta Isten, hogy ő az én emberem. Hát nem lehetett volna őtőle még inkább elvárni, hogy Isten parancsainak engedelmeskedjen. És mégis egy filiszteus lányt választott. Milyen hívőnek mondható az ilyen, gondolhatjuk magunkba. Ha egy kicsikét még tovább megyünk a történetben, észreveszünk azt is, hogy a szüleivel szemben tiszteletlen volt Sámson. Bár azt a tiszteletet megadta nekik, hogy őtőlük kérte, hogy intézkedjenek a leány kérés ügyében, és ezzel tiszteletet fejezett ki a szülei iránt, de amikor azok kifejezték megdöbbenésüket, hogy hát ez Isten törvényével ellentétes, akkor makacsul ragaszkodott saját elhatározásához, és nem hallgatott a szülői tanácsra. Tehát mondhatni, hogy a szüleivel szemben is tiszteletlen volt. Ez manapság nem tűnik olyan nagy botránykőnek, mert sajnos manapság a házasságokban már a szülők véleményét kevésbé kérik ki, de Isten szemében ez számít. Ez számít, még a mai napig is. Tehát feltehetjük a kérdést, hogy történhetett meg mindez? Sámson Isten embere, látszólag Isten minden parancsát majd, hogy nem megszegi. Ellentétesen cselekszik. És mielőtt még a látszatnak hinnénk, az ige figyelmeztet bennünket arra, hogy jobban vizsgáljuk meg ezt a történetet, nehogy Sámsont egyszerűen erkölcstelen embernek tudva félretegyük. A negyedik vers ugyanis figyelmeztet. Az Úrtól volt mindez. Az Úrtól volt mindez. És most érünk rá a második dologra, hogy az Úr úgy viszi véghez az ő szabadítását, hogy mi néha azt hisszük, hogy az ellentmond az ő akaratának. Mire is gondolok? Sámson törvénytelenül cselekszik. Egyértelmű a kérdés, hogy hogyan lehetséges ez? Hogy engedheti meg ezt Isten? Hogy mondhat Isten önmagának ellent? A saját emberét nem tudja irányítani? A saját embere nem tartja be az ő törvényét? Hát akkor a többiek mennyire vegyék komolyan az Urat? A választ akkor értjük meg, hogy hogyan lehetséges, hogyan volt lehetséges, hogy Sámson ezeket cselekedte, akkor értjük meg, hogyha elfogadjuk a Biblia kijelentését, hogy az Úrtól volt ez. Mindezek a dolgok, amelyeket Sámson tett, az lélektől származtak. Sámsont a Isten lelke indította ezekre a dolgokra. Sajnos a Biblia vers és fejezet beosztás nem mindenhol a legszerencsésebb a Szentírásban, úgy jelen esetben sem, ugyanis a 13. fejezet utolsó versétől függetlenül szoktuk olvasni ezt a történetet. Pedig mielőtt még Sámson bármit is tett volna, mit olvasunk róla a 13. fejezet utolsó versében? Hogy kezdte az Úrnak lelke őt indítani. Mielőtt még ezek a dolgok megtörténtek volna, Isten tisztázza, hogy az Úrnak lelke munkálkodott Sámsonba. És a 14. fejezet 4. verse szintúgy hangsúlyozza, hogy az Úrtól volt ez. Mindaz, amit Sámson tett, tehát Isten terve volt. Az Úrnak céljai voltak Sámsonnak, általa akarta megszabadítani Izraelt. Mindaz, ami történt, a nép megszabadítása érdekében történt. Sámson azért akarta elvenni a filiszteus nőt, és azért volt látszólag engedetlen a szüleivel szemben, mert okot és alkalmat keresett arra, hogy a filiszteusok ellen harcolhasson. Ez a házasság ugyanis számos alkalommal adott jogot Sámsonnak arra, hogy bosszút álljon Isten népe ellenségén a filiszteusokon. Ha a későbbi fejezeteket elolvassuk, ez egyértelműen kiderül számunkra. De hogy még jobban megértsük, hogy Sámson ezen tettei nem voltak bűnök Isten szemében, nézzük meg jobban, hogy mi lehetett Sámson szívében. Először is Sámson nem azért akarta ezt a házasságot, mert ez a nő volt élete szerelme. Mondtuk, nem ismerte őt. Hanem mert okot keresett, hogy Istenért harcolhasson. Ez a házasság egy indok volt. Egy indok volt arra, hogy a filiszteusokkal harcolhasson. Másodszor azt értsük meg, hogy Sámsont ekkor még nem kísértette meg az a gondolat, hogy egy nő kedvéért elhagyja az Urat. Ugyanis értsük meg Isten akaratát. Istennek nem az volt az akarata, hogy semmi úton, módon egy filiszteus nőt nem szabad elvenni. És mi van akkor, hogyha az a filiszteus nő megtér? Isten törvénye arra vonatkozik, hogy hitetlenekkel ne legyünk fele más igában. És Sámson nagyon jól tudta, hogy ő, akárkit vesz is el, nem fogja otthagyni az Urat, és nem fog más bálványt imádni. És ezért mert bátran belépni ebbe a házasságba. De Sámson még kitartóan, hűségesen és álhatatosan szolgálta az Urat, még úgy is, hogy elvette ezt a nőt. Nem térítette el. A szüleivel szemben pedig mindvégig tisztelettudó maradt, engedélyt kért tőlük, csak ebben az egy dologban nem engedett nekik, hogy azt a nőt vegye el, és a Szentírás meg is magyarázza, hogy a szülei azért nem engedtek neki, mert még nem tudták, hogy az Úrtól van ez a dolog. Sámson, tehát a Szentírás felment, és azt mondja, hogy ő Istennek engedelmeskedett, és nem a szüleinek, ez pedig nem bűn. Ha tehát még jobban megnézzük Sámson történetét, akkor észrevehetjük, hogy a felületes megítélés mennyire félre tud vezetni bennünket. Őszintén testvérek, Sámsont nagyon sokszor egy erkölcstelen, gyerekes, dühöngő, haraggal teli embernek írjuk le. Pedig Isten szolgája volt ő. És a Szentírás is ezt támasztja alá. Fennáll ma is a veszélye annak, hogy Isten törvényeit arra használjuk fel, hogy másokat könnyedén, felületes vizsgálat után elítélhessünk, ahelyett, hogy tényleg azt néznénk meg, hogy valóban az Úrtól való-e a dolog, amit az az ember tett. Valóban az Úr szándékait és terveit viszi-e véghez. Továbbá azt is fontos figyelbe vennünk, hogy az, hogy az Úrtól lettek ezek a dolgok, azt is jelenti, hogy Sámson az Úr parancsára tért el a törvénytől. Mit jelent ez? Az, hogy Sámson nem maga találta ki az egészet, hogy eltérjen ettől a törvénytől. Isten lelke indította őt erre, az Isten iránti engedelmesség vezette, mert az Úrnak megvan a szabadsága arra, hogy saját embereit felmentse a törvénye alól. Ahogyan Hóseásnak is megparancsolt, hogy vegyen el egy parázna nőt. Ahogy később a keresztényeknek megparancsolta, hogy egyenek akár tisztátalan húst jó lelkiismerettel. Mert Isten másra teremtett bennünket, mint hogy a törvény rabjai legyünk. Az Isten törvényétől való eltérésre egyedül Istenre adhat engedélyt, csak ő engedheti meg, és Sámsonnak ezt megtette. Ha Sámson nem az Úrnak engedelmeskedve tette volna ezeket a dolgokat, valóban nagy bűnöket követett volna el. Erről azért kell beszélnünk, és azért beszélek ilyen hosszan, mert nagyon sokunkban felvetődik az a kérdés, amikor olvassuk az ilyen és ezekhez hasonló bibliai történeteket, hogy most akkor mit vonjunk le következtetésként? Hát van Isten törvénye, az egyértelmű etikai útmutatásokat ad nekünk, hogy mi szerint kellene gondolkodnunk, cselekednünk és élnünk, de olvasunk egy ilyen bibliai történetet, amikor Isten embere teljesen az ellenkezőjét teszi, most akkor melyiket kövessük? Ki legyen a példakép? A törvénynek engedelmeskedjünk, vagy ennek az embernek? A válasz az, amit korábban mondtunk. Ha egy hívő bibliai személy eltér Isten egyértelmű parancsolataitól, a törvénytől, azt Isten jóváhagyásával teszi. És alapvetően tehát mindannyiunkra nézve az etikai útmutatások érvényesek, de az Úr lelke szabadságot tud adni nekünk bizonyos helyzetekben. A Bibliában, ha Isten emberei eltérnek a törvénytől, akkor alapos okuk van arra, amire nekünk oda kell figyelnünk. Sámson esetében ez az ok a szabadítás volt. Azért volt ennyire szokatlan az, amit tett, mert Isten valamit mondani akar nekünk a szabadításról, amit ő készít számunkra. Isten tehát Sámson szokatlan viselkedésével a szabadításról akar nekünk beszélni. A Bírák könyvének, mint említettem, ez a fő témája. Isten szabadítása. Isten minden bíra által, arról a nagy szabadításról árul el nekünk valamit, amit Jézus Krisztus által szerzett nekünk. És harmadjára nézzük meg, hogy mit tudhatunk meg a felolvasott történetből Jézus Krisztus szabadításáról. Nézzük meg sorjában. Először is feltűnő az, hogy Sámson egymaga szabadította meg a népét az ellenségtől. Gondoljuk végig. A Bírák könyvében a legtöbb bíra különböző nagyságú hadseregeket toborzott, és azzal együtt nézett szembe az ellenséggel. Ezt Isten parancsolta nekik, hogy gyűjtsenek sereget, ő vezette őket a csatában, és ő adott nekik győzelme. Mert ő úgy döntött, hogy a szabadítását egy nagy sereg által viszi véghez. Sámsonnak azonban egyedül kellett szembenézni a filiszteusokkal. Nem volt hadvezér, saját népek körében sem volt egy népszerű ember, egyedül kellett harcolnia, mert Isten így döntött. És végül győzött is. De lássuk meg, hogy Sámson nem magában bízott, nem saját erejében bízott, hanem Istenbe. Azt hitte, hogy Isten képes egy ember általi szabadítást szerezni sokak számára. Hitte, hogy Isten képes őt erőssé tenni. És hogy valóban ezt hitte, azt meglátjuk abból a történetből, amikor egy oroszlán támad rá. Sámson szolgálatának még az elején volt ekkor. Még nem harcolt a filiszteusokkal. Ezért Isten próbára tette őt. Mégpedig egy fiatal oroszlánnal kellett szembenéznie az egyik útja során. És ez Sámson hit próbája volt. Nem az volt a kérdés, hogy vajon túlélje az oroszlánnal való találkozást, nem az volt a kérdés, hogy vajon elég ügyesen mozog-e és ügyesen harcol ellene, hanem az volt a kérdés, hogy Sámson hiszi-e, hogy Isten erőt és győzelmet tud adni neki ilyen hatalmas ellenséggel szemben is, mint az a fiatal oroszlán. Mert egy fiatal oroszlánnal szemben különösen is kellett a hit, testvérek. Sámsonnál nem volt semmilyen fegyver. És egy fiatal oroszlán elég veszélyes ellenfél. Gondoljuk végig. Fiatal az állat, tapasztalatlan, ezért még merész. Nagyon bátran mer támadni, és nagyon nagy erővel. Bizonyítani akarja rátermettségét, ezért bátor és kegyetlen. A Szentírás azt írja, hogy ordítva rohant Sámsonra ez a fiatal oroszlán. Ordítva. Az Úr lelke azonban felindította Sámsont, bátorságot, erőt és ügyességet kapott tőle, és egyszerűen ketté tépte az oroszlánt. Egy kicsit visszagondolva, az Úr nagyon meg akarta volna akadályozni az esküvőt, megtette volna. Nem tette. Nem tette. Mert Sámsonnak erőt adott ahhoz, hogy legyőzze az oroszlánt. Ez emberi szempontból lehetetlen. Emberi szemszögből nézve lehetetlen, hogy egy férfi kiáll, és egy nagy rátermett fenevadat legyőz. De Istennek minden lehetséges. Istennek minden lehetséges. Sámson megtapasztalhatta azt, hogy az Úr erejével még a hatalmas fenevaddal is elbánik. Még a hatalmas fenevaddal is elbánik. Kellett is neki ez a próbatétel a szolgálatának elején, hogy azután még bátrabban, Istenbe vetett még erősebb bizalommal nézzen szembe a filiszteusokkal egymaga. Kellett neki ez a próbatétel és megerősítés, hogy lássa, hogy az Úrral minden lehetséges. Sámsonban Isten már előre megmutatta nekünk is, hogy ő képes akár egy ember által győzelmet aratni ellenfelei fölött. Úgy, ahogyan a mi Urunk Jézus Krisztus is egyedül nézett szembe a sátánnal, az ordító oroszlánnal, aki szerte jár, hogy keresvén azt, akit elnyelhet. Jézus Krisztust is a szolgálata előtt megpróbálta a sátán, a pusztában. Ott szembesült vele először. És végezetül a Golgotai kereszten is szembenézett vele. Emlékezzünk a Getsemáné kertjére. Kísértések közepette volt a mi Urunk. De a mi Urunk Jézus Krisztus legyőzte. Legyőzte a sátánt. Legyőzte a mi legnagyobb ellenségünket. És ezzel is mutatja Isten, hogy egy ember által is szerezhet szabadulást. Nem kell nekünk senki más, egyedül Jézus Krisztus. És ő minden esetben győz. Ezt Sámson példája is nagyon jól bizonyítja. Legyen ez számunkra, testvérek, biztatás. Harcaink közepette, hogyha Isten velünk, kicsoda lehetne ugyan ellenünk. Pál egymaga nézett szembe sok esetben zsidókkal és pogányokkal egy időben, mégis Isten győzelmet adott neki. Legyünk mi is bátrak és erősek Krisztusban harcolni, mert ő győzelmet tud adni. És lássuk meg azt is, hogy Sámson különleges módon harcolt a filiszteusokkal szemben, mert nem csak egymaga volt, hanem a módja, ahogyan ki kellett állni a filiszteusokkal szemben, az is egyedi volt. Mire gondolok? Sámson előtt élt egy másik bíra, név szerint Sámgár, aki szintúgy egyedül harcolt. Ő volt még a másik bíra, akinek egyedül kellett szembenéznie az ellenséggel, de ő egy csatában ölt meg 600 filiszteust. Értsük meg a szituációt, egyszeri alkalom volt, egy csatamezőn, egy maga kiállt sokakkal szemben. Istennek ez is egy csodálatos nagy szabadítása volt. De Sámsonnak nem a harc térre kellett mennie, hanem az ellenség közé kellett házasodnia, majd hogy nem közötte kellett élnie, és úgy kellett harcolnia neki. Sámson Córában lakott, ahogy azt a Szentírás nekünk előnk adja, és ez a település a filiszteus határoz nagyon közel volt. Ezt a területet akkoriban már a filiszteusok uralták. És ezek közé, az emberek közé kellett neki mennie. Ott kellett harcolnia. Egy hitetlen, cselszövésekkel, gyűlölettel teli nép közé kellett mennie, amely ráadásul még rablócsapatokat is küldött ki folyamatosan Izrael népe pusztítására. Őszintén testvérek, ha választani kell a két eset között, egyszer egy csata, vagy egy folyamatos háború, nem az előzőt választanánk. Mert sajnos könnyebbnek látjuk az egyszeri háborút, mint a folyamatos harcot. Könnyebb egyszer bízni az Úrban, mint folyamatosan. Valószínűleg könnyebb lett volna Sámsonnak is harcolnia a harcmezőn ezekkel az emberekre, mint napról napra közöttük élni, és úgy harcolni velük. Isten mégis ezt parancsolta neki, mert Sámsonon keresztül előre megmutatta, hogy Isten így is képes szabadulást hozni. Mert a mi megváltónk is eljött, az ellenség közé jött. Itt lakozott közöttünk, emberré lett, elviselte az életnek minden bűnét és szennyét, olyan emberek között élt, akik megvetették, elutasították, akik napról napra csak egyre több bűnt követtek el ellene, és mégis azáltal, hogy itt lakozott közöttünk, szabadítást szerzett nekünk. És már előre megmutatta Isten ezt Sámsonban, hogy az Úr Jézus közöttünk élve fog megszabadítani bennünket. És testvérek, ma is ezt teszi. Jézus Krisztus szabadítása ma is így történik. Nem a világtól akar minket elkülöníteni, és nem úgy akar megszabadítani bennünket, hogy csak a templomban vagy az otthonainkban vagyunk, hanem a világban akarja megmutatni az ő szabadítását. Úgy szabadít meg embereket, hogy az övéit közéjük küldi. Olyanok közé, akik nem hisznek az Úrban. Pált a bűnös parázna Korintus városába küldte. Pál maga írja is, hogy nagy félelmek közepette mentem oda. De mégis az Úr szabadítást hozott, és Korintusban csodálatosan plántált egy gyülekezetet. Mert az Úr képes megszabadítani az ellenség között is. Az ellenség között élve, amikor szinte lehetetlennek tűnik, amikor az ember egyedül érzi magát, és egyedül van, akkor is az Úr szabadítani képes. Ma is ezt teszi. Ne féljünk, testvérek, a világban élni. Ne féljünk olyan emberek közé menni, akik esetleg még meg is vetnek bennünket, hanem bízzunk a mi Urunkban, az ő erejében, és abban, hogy ő képes megszabadítani. Képes megőrizni bennünket, ahogy Sámsont is megőrizte a filiszteusok között sokáig, több mint 20 éven át volt Izrael bírája, és képes volt szabadítást szerezni általa, egy ember által. Lehet, hogy éppen mi vagyunk azok, akiken keresztül Isten valakit meg akar szabadítani. Gondoljuk ezt végig. és bízzunk a mi Urunkban, hogy ő képes megtartani. Az Úrtól van ez. Csodálatos látnunk és tapasztalnunk az ő szabadítását, testvérek. Még csodásabb, ha magunk is ennek a szabadításnak az eszközeivé válhatunk, mint Sámson. Adja az Úr ezt meg nekünk mindannyiunknak, hogy valóban az ő dicsőségére lehessen mindez. Amen. Imádságra csendesedjünk el. Urunk Istenünk, te nagyon jól tudod és látod, hogy a szívünkben nagyon sokszor ott van a hajlam az ítélkezésre, azonnal törvényeskedni és elítélni másokat tettekért. És Urunk, nem nézzük azt, hogy mi a te akaratod, és hogy mi miért történik. Urunk, nagyon sokszor olyat is tudni akarunk, ami nem tartozik ránk, és nem hagyjuk rád, nem bízunk benned, hogy úgyis a te kezedben van. Kérünk, hogy bocsáss meg nekünk ezt is. Köszönjük, Urunk, hogy te ennek ellenére is szabadítasz meg manapság is embereket. Köszönjük, Urunk, hogy győzelmet arattál ott a Golgotai kereszten. Köszönjük, Urunk, hogy ezt a győzelmet ma is nekünk adod, hogy valóban megóvsz bennünket, te magad véd és óvsz minket a lelki csatákban. Kérünk, Urunkat, hogy mi is egyedül benned bízunk, a te erődben, a te hatalmadban, a te kegyelmedben és irgalmadban, Urunk, és add, hogy ne magunkban, ne eszközökben, nem abba, hogyha valamit teszek, akkor jobb lesz, hanem egyedül te benned bízzunk. És kérünk, Urunk, hogy a te szabadításodat mutasd meg nekünk csodálatosan. Add, Urunk, hogy a te eszközeid lehessünk. Kérünk, használj fel bennünket, hogy mások megszabadulhassanak a bűn rabságából. És kérünk, Urunk, hogy minden ilyen szabadításért tudjunk neked hálát adni, tudjunk téged dicsérni, magasztalni, és lássuk meg, hogy milyen csodálatosan cselekedtél. Kérünk, Urunk, hogy erre taníts meg bennünket minden napon, és munkáld ez bennünk. Áldott legyél, Urunk, hogy megőrzöl bennünket, áldunk téged az újabb és újabb szabadításokért. Köszönjük, hogy te vagy gyülekezetünk őriző és vezélő pásztora. Kérünk, Urunk, hogy valóban te benned bízunk mindenkor. Amen. Imádkozok el a mi Urunktól tanult imádságot. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Záró énekünkkel dicsérjük Urunkat. A 307. számú dicséret mind a 4 versét énekeljük el. A 307. számú dicséretünk első verse így kezdődik. Dicséretet mond nyelven mindennek te néked, könyörülő Istennek, hogy meglátvány a vajásorsunkat, elvégezted szabadításunkat. Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, Istennek, a mi atyánknak szeretete, és a Szentlélek közössége maradjon mindnyájunkkal. Amen.